Sok szeretettel köszöntünk mindnyájatokat. És szeretnék egy Zsoltárt felolvasni nektek így kezdetben. Az 57. Zsoltárt egyfajta bevezetőként erre a mai istentiszteletre. Jól tetted, hogy eljöttél az istentiszteletre, jól tetted, hogy ezt az alkalmat választottad. Annyi más lehetőség helyett. És szeretném, hogyha meghallgatnánk ezt a Zsoltárt, ez Dávidnak egy Zsoltára. A karmesternek a Neveszíts elkezdetű ének dalamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. Könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet, Szela. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet, vermet ástak nekem, de maguk estek bele. Szela. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Lelkem, ébredj! Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem fel a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek között, Zsoltárt éneklek rólad a nemzetek között, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Dávid itt azt mondja, hogy kész a szívem. És szeretném feltenni nektek a kérdést, hogy kész a szívetek arra, hogy az Urat dicsérjétek. Nem tudom, hogy milyen környezetből jöttetek, hogy milyen küzdelmek közül jöttetek. Dávid egy barlangban énekli ezt, amikor éppen az életéért fut Saul király elől, és azt mondja, hogy oroszlánok vesznek körül, láncs, pajzs, fogak, éles kard, verem, hálót vetettek, szóval, hogy nem volt a legkönnyebb helyzetben ez az ember, mégis ott a barlangban segítségül hívta az Urat, és azt mondta, hogy kész a szívem. És teljesen mindegy, hogy milyen körülményekből jöttél ma, hogy milyen küzdelmeken mentél keresztül a héten, ma elmondhatod, hogy kész az én szívem azért, hogy dicsérjem az Urat, kész a szívem arra, hogy meghallgassak egy jó bizonyságtételt, kész a szívem arra, hogy hallgassak egy gyors prédikációt, hogy hallgassak missziós beszámolókat, mert nem vagyunk rosszabb helyzetben, mint Dávid volt annak idején. És tudjátok, az a csodálatos Dávid életében is, hogy bement a barlangba, kétségbe esve, kijött a barlangból bizonyságtétellel. Megtapasztalta az Úrnak a szeretetét, hűségét, mert Isten ott van a barlangban is. Ott van a legnehezebb helyzetben is az életünkben, és bármilyen nehézségben is voltál vagy, a hívő embernek ez a kiváltság, hogy bizonyságtétel lehet belőle. Hogy lehet, hogy ma még azt éled meg, hogy te vagy a világ legnyomorultabb embere, jövő vasárnap pedig bizonyságot teszel az Úrnak a jóságáról, hogy ebben a helyzetben hogyan segített meg. A mai napon van egy nagyon kedves vendégünk, Belovári Móni, aki eredetileg péceli, Keszthely, mindegy, Zalából vagy. De már egy jó ideje Mikolaivban, a front közelében él és szolgál, úgyhogy a mai napon lesz tőle is egy bizonyságtétel, és most viszont gyertek, álljunk fel és imádkozzunk a dicsőítés előtt. És mondjuk Istennek, hogy kész a szívem. Kész a szívem, Istenem. Kész arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Mennyei Atyánk, a názareti Jézus nevében jövünk hozzád, és köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te jelenlétedbe. És Uram, bárhonnan is jövünk, bármilyen helyzetben is vagyunk, Uram, szeretnénk azt mondani neked, hogy kész a szívünk, hogy énekeljünk, hogy dicsérjünk téged. Uram, hogy fölemeljük a tekintetünket rád, és levegyük a tekintetünket magunkról, meg a körülményeinkről, és szeretnénk, Uram, azt mondani, hogy ébredj fel lelkem, és dicsérd az Urat. Amen. Tavaly nyáron voltam egy vezetői konferencián Prágában, tolmácsoltam, és volt egy ukrán csapat is ott a résztvevők között, és mivel én szokásom szerint egy ilyen ukrán feliratú pólóban voltam, ezért oda jöttek hozzám, hogy mégis milyen közöm van nekem Ukrajnához, és akkor hát így beszélgettünk egy kicsit. És nem sokkal később oda jött hozzám az egyik lelkésznő, egy Vika nevű hölgy, és hát úgy próbáltuk egymást megértetni, és abban maradtunk, hogyha legközelebb Herszon felé megyek, akkor mivel ők Mikolaivban élnek, ezért látogassam meg őket. És a sztori többi részét azt Móni fogja elmondani, ugyanis Istenek az útjai ilyen kifürkészhetetlenek. Gyere, Móni!
A sztori úgy folytatódik, sziasztok, hogy Isten útjai kifürkészhetők. Minden esetre igen, valóban én a Csabáról úgy hallottam legelőször, hogy Mikolaivban ültem egy házi csoporton, és elmesélték, hogy Prágában találkoztak egy magyar lelkésszel, akit úgy hívtak, hogy Csaba. Jó, nagy feladat. És neki bátorkodtam, hogy megkeressem Facebookon, mert hogy én rettentően, hát nem mondom, hogy magányos, mert azért az nem talán, de egyedül voltam nagyon ott Mikolaivban, főleg magyarként, és én sokat imádkoztam azért, hogy Uram, vezess hozzám olyan társakat, akik felé nem szolgálok, hanem akikkel együtt szolgálhatunk. És megtaláltam a Csabát Facebookon. És a következő út alkalmával már meg is beszéltük, hogy hát Mikolaiv, Herszon, igazából ez egy 40 kilométeres távolság, rajtunk keresztül vezet le az út Herszonba. És a Csabán keresztül megismertem még Kelet-Európa misszióból, Dankáikat, rengeteg mindenkit, és hirtelen Mikolaiv, ahova engem Isten elküldött egy évvel korábban, az egy ilyen magyar központ lett. Tehát rettenetesen sokan fordultak ott meg magyarként, és hogy Isten útjai kifürkészhetőek, nem minden esetben az összes részletet fogjuk kifürkészni, de az biztos, hogy nekünk zörgetni kell, és akkor megnyitatik kutatni, és Isten igenis, még vakon is vezetem az én népemet, azt mondja. És én Mikolaiba így kerültem le, hogy nem láttam logikus értelmét. Szeretem ezt mondani ukránul is, angolul is jól hangzik, hogy I'm spiritual, not logical. Magyarul nem jön olyan jól ki szerintem. Nyilvánvalóan nem arról beszélek, hogy a bölcsességet el kell vetni, mert nem. Viszont Istennek vannak olyan útjai és tervei, amivel nem biztos, hogy mindig egyet tudunk érteni logikusan. Nem az lenne a mi következő lépésünk. És ilyen volt nekem ez a Mikolaivi út is. Még nincs ott a videó, jó. Azt gondolom, igen, hogy akkor nézzük meg, hogy mi volt a végkifejlete ennek a találkozásnak, amiből a mai napig épül most egy új típusú misszió lent Mikolaivban. Igen. Thank you. Ez egy nagyon kicsi videó volt, és amit tudni kell Ukrajnáról, hogy elég szigorúan szabályozott az, hogy mit lehet lefotózni, levideózni. Hersonban ez még sokkal inkább halmozottan igaz. Külön katonai engedéllyel lehet csak belépni a területre. Ott aláírod, hogy neked már semmilyen jogod sem az élethez, sem semmihez nincs a jövőben. Nem vállalnak érte felelősséget, és szigorúan tilos minden nemű fotózás. Nagyon-nagyon kemény a herstoni élet, úgyhogy tőlünk 40 kilométerre van, én is minden éjszaka átélem, ahogy drónok repülnek át a ház felett, tőlem két utcányira szokott rendszeresen becsapódni rengeteg rakéta, és tényleg érdekes, amikor kint állok az ablakban, és már mint egy tűzi játékot nézed végig. Tehát, hogy annyira ennyi idő után nem tud az ember minden 5 percben készen lenni és lerohanni a menedékhelyre. Nekem van Istentől kijelentésem, amikor elindultam Kárpátaljáról. Én kerestem az Urat, mert tudni akartam, hogy én biztonságban leszek, ha megyek. Nem szerettem volna hős lenni, nem szerettem volna a saját utamat járni, és Isten adott egy kijelentést. Azt mondta, ha minden igaz, a Jeremiás 19 végén van egy ilyen ige, hogy mivel megtartottad a nevemet, hűséges voltál a nevemhez, ezért nem vészel az életet fegyver által. És tudjátok ezt az érzést, amikor nektek szól az Úr, amikor ez nem ide, hanem úgy 30 centivel lentebbre az agyunkból lemegy, és megtapasztaltam azt, hogy Uram, akkor én most már mehetek, és sokaknak, főleg a világiaknak, akik nem hívők, nekik ez bolondság, és ezt mondja az ige is, hogy akik nem szellemiek, nekik a szellemi dolgok bolondság. És nem tudom elmondani, hogy ez nem arról szól, hogy én nem akarok élni, én nagyon szeretem az életemet. Vannak Istentől ígéreteim, vannak terveim, van jövőm az Úrral, de tudom azt, hogy ő megóv, és biztonságban vagyok. És így Mikolájivban egyszer csak lett egy csapat, és mondták a többiek, hogy ők szerveznének adományokat le Hersonba, ahol nagyon-nagyon korlátozott minden, és nincsen hova, nincsen hogy lejuttatni. És én ilyen nagy bátran rámondtam, hogy persze, keresek itt raktárat, majd le is hordom, semmi gond. Se raktár nem volt, se autó. Tehát, hogy semmi. És már úton volt a kamion, és akkor döbbentem rá, hogy Mikolajiv sem egy biztonságos rész, mert mindenhonnan elutasítottak. Még akkor is azt mondtam, hogy dupla pénzért bérelnénk helységet. Azt mondták, hogy nézek körül a telephelyen, azok ott a romok, azok az előző humanitárius segélytárolóhely volt, tehát célzottan támadják azt, ahol segély van elhelyezve, úgyhogy senki nem akart nekünk bérbe adni helyet. És már úton volt a kamion, és itt jön az, hogy az Istennek a gondoskodás, ha az ő útján járunk, akkor mindent oda fog tenni a következő lépéshez, mert következő reggel lefeküdtem aludni, ahogy Jézus, ugye vihar van, hát Uram, én ezt nem tudom megoldani. Lefeküdtem aludni, és reggel felhívott az egyik gyülekezetből egy tesó, és megkérdezte, hogy lenne kedvem találkozni egy helyi keresztény vállalkozóval, aki meglehetősen jól él. És gondoltam, hogy hát ha jól él, ha nem él jól, találkozunk végül is, abból baj nem lehet. És vele teljesen más témáról beszélgettünk, és megosztottam vele ezt a problémát, ami most van. És kiderült, hogy neki vannak raktárai Mikolajiv környékén, és ő nagyon szívesen, bérmentve, ingyen odaadja az Úr munkájára. És aznap, amikor megérkezett a kamion, akkor beszéltük ezt le. És képzeljétek el, hogy mentünk a raktár felé, akkor láttam én is először, és óriás betűkkel, igeversekkel körbeírva a raktár. Rajta van, hogy az Úr szeret, a minden egyes kamionra fel van írva, hogy Jézus az Úr, amivel ők járnak. Én ugye tartok több kis faluban házi csoportot, gyerekalkalmakat, bárhol elmeséltem ezt bizonyságként, mindenki tudta, hogy kiről beszélek. Tehát mindenki valamilyen módon már dolgozott ennek a vállalkozásnak, valamilyen módon eljutott a híre az emberekhez. És a környéken, ahol ez a raktár van, mindent lerakétáztak már, és kérdeztem a raktárvezetőtől, hogy mi a különleges, valahogy sejtettem a választ, és ugye ennél a vállalkozásnál mindenki valamelyik gyülekezetből hívőként dolgozik ott, különböző felekezetből, de mindenki hívő, és elmondták, hogy minden nap körbe imádkozzák a terephelyet, és soha semmilyen támadás nem érte őket. És az is még egy kétség volt, hogy 20 tonna, hogy fogjuk, tehát egyetlen egy terv volt, hogy egy kis faluba el tudnánk dugni, de azt kézzel le kellett volna pakolni. Itt viszont villástargoncával, mindennel, és mindenki rá van állítva, hogy segítsen, mert még Ukrajnán belül is iszonyatosan nagy respektje van annak, aki bemerészkedik Hersonba. És tényleg, elképesztő, le a kalappal mindenki jön, hogy amiben tudnak segítenek. És akkor itt találkoztunk Csabával, hogy mi vagyunk az egyetlen őrült magyar csapat, őrült az Úrért, akik megteszik ezt a távot, hogy Mikolaivból Herszonba lejuttatnak humanitárius segélyt. Herszonban most három helyet támogatunk, az egyik egy baptista gyülekezet, a másik a vörös zónában egy pünkösdi gyülekezet, és van egy sima segélyközpont. És hát konkrétan ezek az utak, ezek, mintha nem ezen a bolygón tennéd meg. Van dróndetektor, túl sokat nem ér, legalábbis ha az ember egyedül megy. Ugye, ha nincsenek lent Csabáik, akkor amíg van mit levinni, én ezeket az utakat egyedül teszem meg. És nem tudod egyszerre nézni a dróndetektort, és vezetni, és az eget nézni, és hallgatni, hogy jön-e a drón, és közben 180-nal menni a drónháló alatt. Úgyhogy az ott úgy elcsipog magának. Én meg az Úrban bízom, megy a dicsőítőzene, és baj nem lehet. És elképesztően nagy munkát csinálnak ezek a gyülekezetek lent. Tehát ott tapasztaltam meg azt Ukrajnában, hogy mit is jelent Krisztus testének lenni. Én amikor elkezdtem ezt a szolgálatot, akkor Isten mutatott nekem egy képet. Egy sima mezei, hétköznapi egyszerű könyvelő voltam, innen Esztergály Horvátiból, Zala megye, felkeveredtem Budapestre egyetem miatt. És a hétköznapi életemben egyetlen egy dolog volt, egy kicsit átkanyarodok arra, hogy én hogy kerültem oda. Az volt, hogy én tudni akartam először azt, hogy van-e Isten. És Isten megmutatta, hogy ő van. Mert én egy elég nehéz gyerekkorból költöztem ki, és azt mondtam, hogy majd, ha én önálló leszek és felnőtt leszek, én felépítem a tuti életet, ha én fogok dönteni a saját sorsom felől, elmondom, nem jött össze. És azt kértem az Úrtól, hogy hozzon ki ebből a helyzetből, mert ezt emberileg én nem tudom. Nem tudom újra kezdeni újra az életem. És akkor elkezdtek csodák megjelenni. Tényleg csodamódon lett egy saját önálló házam, amire esélyem sem volt, új munkahely, minden szépen lassan elindult, és azt mondtam, hogy jó, Uram, akkor vagy. És jött a kettes fokozat, amikor azt mondtam, hogy oké, Uram, most már tudom, hogy vagy, most már csak azt mondd meg nekem, hogy látom a Bibliát, látom az igét, amiben te halottakat támasztasz fel, csodákat művelsz, mustármagnyi hittel, hegyeket mozgatunk, és látom magam körül a depressziót, a letörtséget, a motivációvesztést, a szürkeséget. És én tudni akarom, hogy melyik az igaz. És akkor jött Ukrajna, és jött a háború. És nagyon éreztem, hogy nekem ebbe benne kell lenni. És az első napon teljesen kiborultam Istennek, hogy Uram, te formáltad ilyenre a szívemet, hogy én szolgálni akarlak, meg akarlak ismerni, kutatok utánad. Nem vagyok tökéletes, messze nem, de akarom tudni az igazságot. És közben adtál egy ilyen munkát. És hogy a kettő nem fér meg együtt. És másnap behívott a főnököm, és átszervezték a cég struktúrát, és az az osztály, amit én vezettem, az teljesen megszűnt. És engem így elbocsátottak. És éreztem, hogy ez Istentől van, és másnap már kint voltam a határon. Amikor először eljutottam a frontra, akkor személyesen találkoztam Jézussal, aki elmondta, hogy miért születtem. Aki megmondta, hogy milyen küldetésem van ezen a földön. Nem tudok minden részletest, most sem, tapogatózok, megyek előre. De egy valamit tudok nektek mondani, hogy nincsen olyan ember ezen a földön, ezen a bolygón és ebben a teremben sem, akinek ne tudná az Isten minden egyes hajszálát. És azt, hogy ez mikor fog lehullani. És hogy holnap mi vár rátok. Mi vár rátok holnap után. És azt tudom mondani, hogy mindenkinek van az Istentől személyre szabott terve az életére. Az is a terv része, hogy hol dolgozol, hogy neveled a gyermekeidet, hogy a családot, milyen virágot ültetsz a kertben. Az Isten mindenről szeretne veletek beszélgetni. Ő sokkal-sokkal közelebb van, mint ahogy mi azt valaha el tudjuk képzelni. És ebben az a legklasszabb, hogy az Úr félelme nekem valahogy úgy alakult át, hogy ahogy ráléptem erre a keskeny útra, most azt tudom mondani, hogy soha nem akarom letenni róla a lábam. Mert akármennyire is nehéz, mert a keskeny út néha nehéz. Viszont azt tudom, hogy itt biztonságban vagyok, hogy itt a halálvölgyén is átmegyek az Úrral. Úgyhogy ezt tudom mondani nektek, hogy én, ennyiben szóljon rólam, hogy az élő példája vagyok, hogy nem logikusan kell megvizsgálni az életünket és a lehetőségeinket, hanem az Isten tükrében, az ő szemén keresztül. Mert ha rám néztek, nem engem küldenétek el a frontra, oda, ahol tigris bukfencezni kéne az ajtón keresztül, ha jön egy drón. Ebben ezért egyetértünk. De az Isten mégis azt mondta, hogy engem fog oda küldeni. És még gyerekként volt egy ilyen gondolatom, hogy látok megkeseredett ez a jó szó, ugye? Pénztárosokat, teljesen motiválatlan ügyvédeket, nem tudom, a kukásautón szomorkodó embereket dolgozni, és hogy milyen klassz lenne ez a világ, ha mindenki azzal foglalkozna, ami az ő szívében megelégedést hozna, és nem társadalmi nyomás, nem a pénztárca, meg hasonlók határoznák meg. És azt hiszem, hogy ekkor még nem voltam hívő. De ma már ezt hívő szemmel teljesen Istentől valónak látom ezt a gondolatot, hogy az a dolgunk, hogy kikutassuk a mi útunkat, a mi talentumainkat, hogy mit kaptunk Istentől, a mi ajándékainkat, mert ezek rámutatnak arra az életre, ami megelégedést adhat. És abban az életben minden könnyű, megérted, hogy mit jelent az, hogy amúgy felveszed minden nap a kereszted, de hogy az ő igája az könnyű. Az egy iga, de könnyű, mert az a miénk, ami ránk van szabva. Úgyhogy ezt tudom nektek mondani, hogy nem kell mindenkinek ilyen őrültnek lenni. Én sem magam döntöttem el, hanem tényleg az Úrtól jött. Viszont keressétek és kutassátok az ő akaratát. Soha nem késő, soha nem vagytok túl messze hozzá, soha nem vagytok kevesek hozzá, mert van terve a világ teremtése előtt. Már elhatározta a ti napjaitoknak számát. Az összes bakival, hibával, bűnnel, félrelépéssel, megbotlással, mindennel együtt ott van az ő könyvében. És várja azt, hogy mi kinyissuk azt a könyvet. Úgyhogy igen, és akkor még egy gyors, nem tudom mennyinél tartunk időben, ez nekem nem szokott jól menni, de van egy bizonyságom. Ez egy ilyen harci felszerelés. Nagyon izgultam, hogy kiengedik-e a határon, mert az urondetektort nem engedik ki. Ennek a sisaknak van egy története, és ez ahhoz az igéhez kapcsolódik, az egyik nagyon kedvenc igémhez, sok ilyen van, hogy keressétek először Isten királyságát, és minden más megadatik. Ugye nekem nem csak ez a projektem van, én korábban többet utaztam a front környékén, most is készülök vissza Kupjanszba. A harkivi katonai lelkésszel megbeszéltük, hogy lemehetek prédikálni a bunkerbe a fiúkhoz, a katonákhoz. Ez konkrétan a lövészárok párkot jelenti, tehát ilyen 1-2 kilométer a közelharctól. És én sokszor voltam már ott, viszont minden nemű felszerelés és védőeszköz nélkül. Nem azért, mert felelőtlen vagyok, hanem ezek rettenetesen drágák. És én magam indultam el erre az útra, nem állt mögöttem iszonyatosan gazdag misszionárius szervezet, hanem én eladtam a házam, és azt mondtam az Úrnak, hogy követem őt. És azt mondtam Istennek, hogy Uram, te nyitod az ajtókat, és te fogsz megvédeni. De tudtam azt is, hogy el kell jönni annak az időnek, hogy legyen valami. És van egy magyar katona, többen is vannak, ő egy cukrász Szegedről, aki jelenleg orvosként szolgál a szegedi, a zaporizsiai fronton. És ezt a sisakot tőle örököltem meg. Ő pedig Amerikából kapta, ugyanis amikor kitört a háború, akkor egy amerikai misszionárius, aki egyébként lelkészként szolgál a US Army-ban, ő ott volt Kijev ostrománál, és találkozott Tomival. És ezt a sisakot odaadta Tominak, és azt mondta, hogy legyen ez a te üdvösséged sisakja. És eltelt 3 év, bocsánat, amikor én találkoztam Tomival, és jött az, hogy na jól, meg evangelizáljuk, és dolgozunk még ezen, de Tomi elmondta, hogy egyébként neki nem idegen fogalom az, hogy misszionárius meg kereszténység, és elmondta ennek a sisaknak a történetét, hogy ez megjárt a Kurszkot, a Bakhmutot, a legdurvább ukrán csatákban ott volt, és megvédte Tomit, és megmutatta Tominak azt, hogy van Isten. És én remélem, hogy ő is felteszi a következő kérdést, hogy jó, de akkor milyen is az az Isten. Viszont ez a sisak, ez így került hozzám, hogy ő engedélyt kért ettől az amerikai misszionáriustól, hogy mi lenne, hogyha ő ezt nekem továbbadná. És annyit kért tőlem ez az ember Amerikában, hogy majd, ha véget ért a története, amit én írok hozzá, akkor juttassam vissza, mert hogy a fiának vagy az unokájának szeretné odaadni. Úgyhogy ez az, amikor Isten királyságet keresem, és minden más megfogadatni. Mert ez is megadatott, a Csabától kaptam egy mellényt, úgyhogy a következő frontút, az már fizikailag is biztonságban fog zajlani. És akkor, ahogy mondtam nektek, most lent élek Mikolaivban, a környékbeli falvakat jártuk, evangelizáltunk egy Svetlana nevű hölgyel, neki amerikai misszionárius a férje, és ezekben a falvakban kialakultak házi csoportok, bibliaórák, gyerekekkel foglalkozunk, és vannak olyan falvak, ahol már beszéltünk, egyeztetünk mikolaivi pásztorokkal, hogy annyira jó lenne, ha tudnának oda kijelölni egy pásztort, mert szinte gyülekezetként működik. Tehát az evangélium nagyon nagy erővel tör előre, ott, ahol nagy a sötétség, az emberek éhesek rá. És azt tapasztalom, hogy az ukrán fronton iszonyat nagy respektje van a keresztényeknek, akik mi ott vagyunk, mert tudják, hogy mi tartjuk fent az életet. Mi vagyunk azok az őrültek, akik bemegyünk a frontra, akik gyógyszert viszünk oda, hova csak katonákkal lehet bejutni, és elképesztő az a háló, amit Isten vont Ukrajna fölé keresztényekből. Akkor az az ország, kettő megyéje Magyarország, és nem tudok úgy átutazni a frontra, egyik pontból a másikba, hogy legalább 3-4 gyülekezet ne legyen, akit ismerek, és tudok, és meg tudok állni, és mindenben segítenek. Szóval elképesztő élmény megtapasztalni ott a valódi kereszténységet. Kicsit kemény volt ez a tél, és hát úgy képzeljétek el, hogy naponta 2 órányi áramunk volt. Volt, hogy az autón belefagyott a jégbe, a gumi teljesen, tehát hogy ilyen 20 centis jégpáncél volt rajta. Nem lehetett elmozdulni. Na most úgy 2 óra 3, hogy abban a 2 órában mondjuk vizes bojlered van, szeretné a hajat mosni, a hajat szárítani, esetleg elmosogatni, ezek az apróbb dolgok, ezeket mind nem tudod normálisan kivitelezni, és borzasztó volt ez a tél tényleg, ez az egyetlen, ami engem meggyötört eddig Ukrajnában. Viszont Isten elhozta a tavaszt, elhozta a Csabáékat, elhozta a Kelet-Európa missziót, úgyhogy azt tudom nektek mondani, hogy köszönöm, hogyha imádkoztok ezért a misszióért. Nem tudom, hogy még milyen terve van az Úrnak, de még mindig azt érzem, hogy valami még ennél durvább is lesz. De az biztos. Igen, ez titok, ez az ő titkos terve. De ha valaki közületek esetleg úgy érzi, hogy őt hívja Isten misszionáriusnak, teljes idős szolgálónak, vagy csak kipróbálná, és nem találja a helyét, nem találja az útját, akkor akár közvetlen engem megkereshettek, vagy a Csabán keresztül elértek, mert nekem Isten ezt is mondta, hogy sokakat fog ő még úgy elhívni, ahogy engem. És hogy engem szeretne arra használni, hogy segítsek megtalálni ezeket az utakat könnyebben. Hogy az, amiken végigmentem, az legyen egy jó tapasztalat másoknak is. Úgyhogy keressetek bátran, és hogyha a szívetekre teszi Isten, hogy támogassátok ezt a missziót, akkor itt mögöttem látjátok, milyen módokon lehet, de a legeslegfontosabb, kérlek, hogy imádkozzatok értünk. Mert tényleg van ereje és hatása az imáknak, és én hiszem, hogy ez az, ami minket visz előre, megtart. A ti imáitokra van ez a védelem ott körülöttünk, ami szinte fizikailag tapintható. És nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon remélem, hogy mi még fogunk találkozni. Ha itt nem, akkor majd odafent. Na, úgyhogy ennyi. Nem tudom, belefértem az időben, nagyon remélem. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük, Móni, amiket elmondtál. Hogyha valaki szeretné még őt hallgatni, délután a kőszegi gyülekezetben is elfogadta a meghívásunkat, Móni, úgyhogy délután 4-től ennél jóval hosszabban, illetve Isten igéjét is fogja majd hirdetni közöttünk. Úgyhogy, ha valaki szeretne eljönni, sok szeretettel várjuk Kőszegen, a Rákóczi utcában. És most pedig Zolit kérném az igéhirdetésre.